külön elfájdult a múltban mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem nélküled, hazug a szavam, ideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltban mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem.
Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja a Tisza kormány. Ezt közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Buna Szabolcs többek között azt írta, a Tisza kormány álláspontja egyértelmű, nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. A magyar élelmiszer, a magyar termőföld és a magyar gazdálkodók védelme nemzeti érdek, tette hozzá. A miniszter közölte, az Agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen. Kifejtette, hogy a szükséges jogszabályok megalkotása folyamatban van, amelyek érintik többek között a szarvasmarhafélék húsát, a sertéshúst, a juh vagy kecskehúst, a baromfé élelmezési célra alkalmas húsát, zöldségeket és a gabonaféléket. Hétfőn megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására, közölte Magyar Péter miniszterelnök Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett. Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy nincs helye mellébeszélésnek, teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve Magyar Péter elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát éri el a levegő aszbeszt tartalma. Hozzátette, ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett aszbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés. A közös sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnök arról is szólt, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja, és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett. Tavaly Magyarországon csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként, közülük 34 ezer volt a gyámhatóság által védelembe vett gyermek. A tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények több mint 87 ezer ellátottat gondoztak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelemről közzétett friss jelentéséből. Az adatok szerint 2025-ben Magyarországon 202 gyermekjóléti alapellátást nyújtó központ működött, további 668 településen az önkormányzatok összesen 707 család és gyermekjóléti szolgálatot tartottak fenn. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat megközelítőleg 443 ezeren vették igénybe, közülük 150 ezer volt 18 év alatti. Az azonos korcsoportba tartozó népességhez viszonyítva a szolgáltatás igénybevételének aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 1000, 0 és 17 év közöttire 118 ellátott jutott. A gyermekek veszélyeztetettsége szintén Észak-Magyarországon a legkritikusabb, ahol az 1000 lakosra jutó arány messze meghaladja az országos átlagot. A gyerekházak rendszeres gondozottjainak száma továbbra is Borsodabói Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legmagasabb. 2025-ben az országos létszám mintegy 60%-a koncentrálódik erre a két területre. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállítóhelyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
Az időjárásról.
Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk! Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Stúdiónk mai vendége Budonyi Csaba, Ybl Széchenyi és Makovec Imre díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi Regionális Csoportjának elnöke. Budonyi Csaba, az MMA Észak-Magyarországi Regionális Testületének a vezetője, immáron második ciklusát kezdte februárban, amikor ismét megválasztották. Köszöntöm szeretettel, és talán indítsuk azzal a beszélgetést, hogy meséljen nekünk egy kicsit az MMA küldetéséről. Egy olyan szervezetről van szó, amit még 91-ben Makovec Imre alapított, átalakult köztestületté, de most együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával végzi a munkáját. Mi a küldetésük?
Én, mint alapító tag, eléggé emlékezem a kezdetekre, amely 1992-től indul, bár voltak előzményei. Lényegében a 90-es évek fordulata hozta azt a gondolkodást, hogy bizonyos tevékenységeket nem az állam és a kormányzat feladatának kéne tekinteni, hanem önkormányzati feladatként. Ekkor alakultak a kamarák, például a szakmai kamarák, és ekkor alakult ki a Magyar Művészeti Akadémiai Egyesület is, hasonló céllal, hogy a kulturális életnek a gerinceként ne a kormány feladata legyen a magyar kultúra inspirálása, hanem az önkormányzatok ebben vegyenek részt, mint tanácsadó testület. Mikor ez megalakult, a köztestületiség, mint cél, akkor már felmerült, és ez csak 2011-ben valósult meg. 20 évvel később, addig az akadémiai tagok bővülő létszámmal magunk tartottuk el az egyesületet, illetve hát még adományok segítettek abban, hogy fennmaradjon 20 éven keresztül. Ugyanekkor alakult ki a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, fontos szó az irodalmi, mert az eredeti szándéka a Tudományos Akadémiának az volt, hogy a hagyományos felállást követve az irodalmat is vegye be az akadémia tevékenysége közé. Ebben különbözött a Makovec féle javaslat, mert az összművészeti javaslattal élt, és tulajdonképpen ez volt a döntő különbség. Nem politikai, mint ahogy mások mondják, hiszen volt olyan időszak, és pont Miskolcon is volt ennek egy példája, hogy együttműködött a két akadémia, a Gondolatvonal rajz című kiállítás itt volt a Miskolci Galériában, aztán azt hiszem Pécsre került, de akkor az együttműködés még egyértelmű volt, bár a különbségek, nézetkülönbségek fennálltak. És én úgy tudom, hogy például építész csak 2000 után lett az akadémiában, a Széchenyi és Irodalmi Akadémiában az első építész akkor lett tag. Aztán az akadémia egyre létszáma bővült, mikor volt a kettős állampolgárságról a dicsitelen szavazás, akkor Makovec Imre úgy döntött, hogy kiegészítjük a határon belüli kulturális élet tagjait, kiegészítjük a határon túliakkal, és akkor meg kibővült, és ezzel aztán kb. 140-es létszámmal került olyan helyzetben 2011-ben, hogy köztestületté alakult, és az alkotmányba került a szerepe. Azóta működik 9 tagozattal, 9 szakmai ágazattal, körülbelül 1000 rendezvényel évente, meg kialakult a régió, ez most ez 3-4 éve történt.
2022-ben jöttek létre a regionális műhelyek.
Amit én nagyon fontosnak találok, olyan, mint egy kettős honfoglalása az akadémiának, tehát kiterjesztette a tevékenységét, és a regionális akadémiáknak azt a szerepet szánta, hogy a lokális értékeket figyeljen, azokat támogassa. A mi akadémiai részlegünk, vagyis hát a Miskolci Akadémiai Csoport, ezt tűzte zászlajára, hármas jelszavunk van. Az egyik a lokális értékek felmutatása és támogatása, a másik a fiataloknak a tehetségeknek a támogatása, és harmadik a összművészetiség. Ezt a hármat követjük. Évente kb. 20-25 programot tudunk támogatni a hozzánk tartozó 3 megyében, a Borsod megye, most már nem vármegyét kell mondani, azt hiszem.
Még vármegyét?
Hát a Borsod vármegye, Heves és a Nógrád vármegyék, valamint területileg, miután Kárpát-medencébe gondolkodunk, hozzánk tartozik, és a mi figyelmünket számíthat a felvidéki magyarság körülbelül a Duna vonaláig, illetve a Kárpátalja is. Vannak innen tagjaink, több külföldi tagunk van, Erdélyből is van kettő, szlovák területről van kettő, és egy pedig a Kárpátaljáról.
No hát, amit így a kívülálló lát, hogyha arra kérem most, hogy röviden összegezzük az első ciklust, tehát a 2022-től tartó ciklust, akkor kiállítások, hangversenyek, konferenciák, hogy lehetne összegezni?
Hát igyekszünk mind a 9 múzsát szolgálni, és olyan programokat támogatni, akik ezt megvalósítják. Szoros kapcsolatban vagyunk a Miskolci Galériával, ott nem régen egy saját programként megvalósult a MMA fiatal ösztöndíjasainak az összművészeti kiállítása. Támogatjuk például a debrődi nyári művészeti tábort, amelynek a Kassai Rovás Egyesület a gazdája, nevezetesen Szabó Ottóék, akik fogadják a magyar ösztöndíjasokat, kb. 4-5 évente. Ugyancsak egy művészeti tábor támogatunk Kárpátalján a Matl Péter vezetésével, és a Tokajba saját programként építjük és támogatjuk a Makavesz háznak a rekonstrukcióját, amelyet valamikor a nomád nemzedék a félsziget végén épített fel. Ennek most a klónozott mását próbáljuk helyreállítani és emléket állítani a nomád nemzedéknek, ami tulajdonképpen a Művészeti Akadémia magja is volt, hiszen ugyanazok az emberek voltak, és ugyanúgy összművészeti szempontok szerint szerveződtek. Egy értékes generációnak volt a szellemi forrása mai napig. Ennek a rekonstrukciója folyik, és most nyáron átadásra kerül. Különböző népművészeti programokat is támogatunk, Palócföldön például, de Egerben is, és újabban díjat alapított a Regionális Akadémia, amely egy oklevél, amelyet azok érdemelnek ki, akik nagyon sokat tettek a kultúra szervezéséért a régióban. Ezt a múlt héten adtuk át.
És ez Heves megyébe került, ez az első díj?
Heves megyében, igen, és ezt a Halasi Csilla kapta, Kőpál özvegye, aki a hevesi kiállítótermet és emlékházat működteti nagyon magas színvonalon.
Hogy említsek már egy személyes élményt, én egy egész napot eltöltöttem Kőpállal az ő családjában, Csilla főzte a bablevest, és akkor mindenről tudtunk beszélgetni, elmentünk a művésztelepre, lakásába, mesélt a családjáról, valami csodálatos légkör volt abban az otthonban, és hát ez nagyon örvendetes, hogy Kőpálnak az emlékét az özvegye ilyen módon őrzi.
Hát Kőpál ezt megérdemli, hiszen fantasztikus tehetséges szobrász volt és tanár. Egy nagyon színes egyéniség volt. Igazi művészember volt. Hát a bohém természetű is volt, ezt lehet mondani, de ezért lehetett vele jól kommunikálni. A komoly dolgokat is vidáman fogadta, és sokan szerették.
Tanítványai is nagyon szerették.
Igen, és hát igen, ő is táborokat vezetett, ez a hagyomány azt hiszem folytatódik Hevesen. Hát Miskolcon is van alkotása a Kőpálnak szerencsénkre.
Ez az egresi szobor.
Az egresi szobor, igen. Én úgy gondolom, hogy a Halasi Csilla folytatja az ő, konzerválja az ő szellemiségét.
Igen, hát szóval a Művészeti Akadémia tulajdonképpen közösséget teremt azoknak a művészeknek, akik a hétköznapokban magányosan alkotnak. Mert hát azért egy festőművész, akár egy irodalmár magányosan alkot. Tehát kell az a közösség, kell az a kohézió, és kell az a alkotó ösztönzés, amit egy ilyen közösség nyújtani tud.
Ez igen, ez hasonló a Tudományos Akadémia közösségéhez, amelyet itt a művészetek vezérelnek, és a közösség nem csak önmagáért van, hanem rengeteg esemény szerveződik ebben a közösségben, ami tovább építi és szorossá teszi a kapcsolatokat. Már említettem talán, hogy az akadémia körülbelül 1000 programot szervez Budapesten és környékén és külföldön is. Miközben egyszerre 300 ösztöndíjasa van, ami egy másik fajta közösség, a fiataloknak és az utánpótlásnak a közössége.
Ami viszont rengeteget jelent egy kezdőművész számára, hogy meghatározott ideig havi fix ösztöndíjat kap. Tehát ez induláshoz fantasztikus nagy segítség lehet.
Igen, és inspiratív lehet az is, hogy ők találkoznak az idősebbekkel, az akadémia tagjaival, illetve egymással is, korosztályi szinten. És úgy gondolom, hogy ezek mesteriskola az én hivatásomban ugyanígy emlékezetes közösség lesz, mint egy-egy érettségiző osztály, és ezek az emberek egymással később is kapcsolatba kerülnek, vagy munkakapcsolatba kerülnek.
Most egy picit eltérnék, mert hogy ezen a héten emlékeztünk meg, éppen a beszélgetésünk napján, a keddi napon Plesz Antalnak a születésnapjáról, és hát Bodonyi Csaba személyét illetően nyilván az embernek eszébe jut az a mesteriskola, amit ő jelentett.
Hát a Plesz Antal szerepe rendkívül.
Önnek fiatal korában, tehát egy hasonló szituáció lehetett.
A furcsaság, hogy épp ma van a születésnapja.
Igen, igen.
És ő rá sokan emlékeznek, nem csak a születésnapja miatt, hanem a hatása miatt. Nemrégen temettük egyik kiváló kollégámat, Dobó Jánost, és ott három búcsúztató szöveg hangzott el, és mert két személy temettek egyszerre, és egy pap is volt, tehát mind a három emlegette Plesz Antalt. Hogy ez miért van, ez egy elég különös dolog, elgondolkoztató. Kétségtelenül, hogy ő egy szokrateszi bábaként működött, és egy igazi mester, talán született mester volt, akikhez úgy vonzódtak a fiatalok, hogy szinte akarták más szakmából is, tanulja vagyok ennek, megszólították, hogy legyen a jó mestere. Hát persze ő nem vállalta ilyen széles körbe. Felszabadító ereje volt, és nagyon értett az emberek nyelvén, de egyénekre lebontva. Tehát ő nem volt csoportgurú, sosem szerepelt előadás, például nem tartott, egy 3-4 főnél több emberrel egyszerre sose beszélt, de mindenkivel tudott úgy beszélni, hogy az annak a személyisége szerint történt, akivel beszélt. Úgy tudott minket letolni másokat is, hogy örültünk neki. Ez is egy komoly tehetségnél val, amellett, hogy ő nagyon jó átfogó gondolkodású építész volt.
Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést Bodonyi Csabával, a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális elnökével.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando de toda cor. Quando ele lhe dura a pele ao leão. Gosto de te ver ao sol, Leozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. cara ao sol, riozinho de manhã minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, stúdiónk vendége volt Budonyi Csaba, Ybl Széchenyi és Makovecz díjas építész, aki a Magyar Művészeti Akadémia Észak-Magyarországi regionális csoportjának elnöke. Folytatjuk a vele készült beszélgetést. A fiatalokról beszélünk, találkoztunk a mostani galériabeli triennáli megnyitóján, és nagy-nagy örömmel fedezte fel az ember, hogy mennyi fiatal alkotó gyűlt ott össze. Tehát a fiatalok viszik tovább a művészetet.
Hát nem tehetik, mert beléjük szorulna a tehetség, az élettel való kapcsolat, ezt valahogy ki kell fejezni, ez a, úgy mondja Németh László, hogy nincs rosszabb dolog az embernek, mint kihasználatlan alvó képességeik. Tehát nyilvánvalóan az alkotás programja születésünknél fogva belénk van programozva. Ezt fel kell ismerni, igen, támogatni kell, és ebből építkezünk.
Beszélgettem a fődíjassal, 26 éves fiatalember, aki 2 éve végezte a képzőművészeti egyetemet, és hát ő mondta, hogy milyen sokat jelent neki ez, hogy most ezt a triennáli fődíjat megnyerte, mert hogy eddig kiállítgatott ő, mondjuk Gödön, ahol úgy tapasztalta, hogy az ismerősei meg a rokonai megnézték a kiállítást, de hát ő szeretne többet mutatni magából, és hogy ez most egy olyan indító erő a számára, és gondolom, hogy a Művészeti Akadémia lehetőségei is ilyen indító erők lehetnek.
Igen, hát annyiban is, hogy mi támogattuk ezt a triennálét, mint akadémia, anyagilag is támogattuk, meg szellemileg is, és ez a bemutatkozás nyilván minden fiatalt inspirál, mert hát hisznek, még nyilván hinniük kell abban, hogy a képességeikkel tudják alakítani valamelyest a világot, vagy de legalábbis színesíteni tudják azt.
Lezajlott a múlt héten talán az a közgyűlés, amelyen bemutatták az új régió elnököket. Milyen szakmai programot határoztak meg?
Én nem vettem részt ezen az értekezleten Budapesten, mert egy egészségügyi programot kellett teljesítenem, és nem tudtam módosítani rajta. Tehát lényegében a stratégia én szerintem nem változik, amit ennek a hármas célnak akarunk jövőre is megfelelni. Szeretnénk több saját programot kezdeményezni. Ehhez viszont többletforrás kellene, ezért mi szorgalmaztuk a Miskolci régió részéről, hogy tekintsük az akadémia tagozataival azonos rangúnak a régiókat. Ez anyagilag ez egy dupla lehetőséget jelentene.
Meg én valami olyasmire is emlékszem, hogy például a kamarával kötöttek szerződést, jól emlékszem?
Az akadémia országos elnöksége kötötte a gazdasági kamarákkal egy ilyen együttműködési megállapodást, amit le fogunk bontani regionális szinten, és én már beszéltem a kamara helyi elnökével, hogy össze fogunk ülni, és ezt a budapesti központi kezdeményezést lebontjuk vidéki szintre.
Na most hogyan lehet kiépíteni a kapcsolatokat, hiszen önöknek az akadémiával is kapcsolatban kell lenni, de talán kapcsolatban kell lenni azokkal a művészképző intézményekkel. Most gondolok én itt egy zeneművészeti egyetemre, ami itt van Miskolcon, középfokú zenei oktatás is folyik, aztán a galériában folyó munka, tehát azokkal a művészeti képző intézményekkel is, ahonnan lehet hozni majd az embereket.
Kapcsolatban vagyunk, például a itteni zenei intézetnek a programjait támogatjuk. Szeretnénk még több támogatást adni a helyi művészeti oktatásnak. Ezért kezdeményeztük már régebben azt, hogy alakuljon Miskolci Egyetemen egy művészeti kar. Abból kiindulva, hogy itt volt a városban három építészeti műhely. Bocsánat, volt a városban három szellemi műhely. Az egyik, ami a leghíresebb, a grafikai volt, a másik az újzenei műhely, a harmadik az építész műhely. Ezek a szellemi együttműködések egy idő után már szétrebbennek, tehát mint műhely nem léteznek, megszűnnek, de ezt szerettük volna az oktatásba átmenteni. Erre nagyon sok kísérlet volt, akkreditációs anyagok készültek. Legutóbbi variáció szerint a Kassai Egyetemmel együttműködésbe jött volna ez létre, de végül is a zenei intézeten kívül nem került be az egyetemi oktatásba más művészeti kar, pedig az építészeti és grafikai jól elő volt készítve, és még tulajdonképpen a rektorasszonnyal nemrég beszéltünk erről, még mindig napirenden van, bár a megvalósítást én már távolinak találom. A probléma az például építészetben, hogy ott volt építészeti mozgás, szellemi aktivitás, ahol nagy építészirodák voltak. Ez volt Pécsett, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon és Győrön. Ezek megszűntek. Most pedig ott van szellemi mozgás, ahol egyetemek vannak. Debrecenbe, Pécsett, Győrbe van építészkar, és mikor kezdeményeztük az egyetemen itt Miskolcon, hogy itt is legyen, akkor még ez a három felsorolt egyetem nem létezett.
Tehát ez jó régi gondolat akkor.
Tehát ez elég régi gondolat, igen. Ez olyan 20 éves gondolat.
Na meg aztán biztos az is régi gondolat, és én úgy gondolom, hogy erről nagyon szívesen fog beszélni, hogy az MMA egy építész múzeumot kíván létrehozni.
Az is egy nagyon régi vágy, és nagyon régi történet, hogy a magyar építészeti örökség anyagát, ezek tervek, modellek, fotók, emlékanyagok, ezeket koncentráltan és kutatható módon, valamilyen módon egybe kéne láttatni, egyrészt a laikus közösséggel, másrészt a szakmát szolgálva vele. Ezt az MMA kezdeményezett egy pályázatot, mert megvan hozzá a Budapesten a beépítési terület, illetve az építészeti feltételek megvannak. Úgy értem, hogy tehát a területi feltételek megvannak, és erre kiírtak egy tervpályázatot, egy nagyon jó terv nyerte meg, amelynek most nem tudom, mi lesz a sorsa, hogy a kormányváltás volt. Már csak az építés van hátra.
És úgy gondolom, hogy ezt a múzeumot tartalommal megtölteni, ez lesz a könnyebbik része a dolognak.
Rengeteg anyag van különböző raktárakban Budapesten, és én szeretek küzdeni azért, hogy ez ne egy budapesti program legyen, hanem ez egy országos program legyen, hogy ennek legyennek a régiókban is jelenjen meg ez a fajta gondoskodása, a múltunknak a archiválása. Itt talán relatív értékekről van szó, de akkor is fontos lenne a helyi identitás miatt.
Tudunk-e valami olyan közeli programot mondani a hallgatóknak, ahol akár egy hangversenyteremben, akár egy kiállításon, hát a Triennale az augusztus 9-ig látogatható, tehát a képzőművészeti munkák, de lesz-e a közeljövőben olyan rendezvény, ami bemutatja az önök munkáját?
Hát egyik a saját programunk teljesülni fog Tokajban, a Makovec ház felépülés, ezzel kapcsolatban tervezés alatt van egy a nomád nemzedékről megemlékező kiállítás, ez tekintjük saját programnak, ami én fontosnak tartok a történetisége, illetve a MMA-hoz való kapcsolódása miatt.
Időpont?
Augusztus 9.
Na hát ez csodás, hogy már ilyen pontosan tudjuk mondani.
A tervünk az, hogy úgy időzítjük, hogy a szellemi kapcsolatok gazdagodjanak, úgy időzítjük a saját közgyűlésünket, tehát a legközelebbi közgyűlésünk az a Tokaji írótáborral egybe összeszerveztük, és ez egybe egyszerre fog történni. Az említett Makovec ház átadása is ebbe van, ugyanakkor a Tudományos Akadémia felé is nyitni szeretnénk, tehát a következő közgyűlés pedig már olyan módon szeretnénk megtartani, hogy a Tudományos Akadémia valamelyik programjával összeszerveznénk a saját programunkat egy napra. Egyébként az építészetnek mi nyitottunk egy szakbizottságot, és abban vannak művészek is, tehát nem csak építészek, amely az épített környezetre vonatkozó szakbizottságnak hívnak. Annak valamikor elnöke voltam, de most Rudolf Mihály vezeti ezt a szakosztályt.
Hát én nagyon szépen köszönöm, nagyon értékes munkával ismerkedtünk meg, és reméljük, hogy ezeket a kitűzött célokat meg tudják majd valósítani. Budonyi Csaba, Ébül Széchenyi és Makovec díjas építész volt a vendégünk, akinek nevéhez számos miskolci épület fűződik, és hát nyilván templomok, környék, Tokaj város főépítésze volt, hát egy nagyon-nagyon gazdag szakmai múlttal rendelkezik, és nagyon köszönjük, hogy a fiatalokat is így összefogják, hiszen szükségünk van az új nemzedéknek a elindítására és az ő munkájukra.
Ez a felelősségünk.
Köszönöm szépen. The same hands, glass.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kunternő néprajzkutató, a kulturális antropológia egyik hazai mestere, fotóművész, egyetemi oktató emléktábláját avatták a közelmúltban Égerszögön. A köszöntőt Bodnár Mónika etnográfus mondta, akivel arról is beszélgetünk, hogy a felvidéki Szepsiben bemutatták az abaúi és szepsi kékfestőkről írott könyvét.
Kunternő sokat kutatott azon a vidéken, tehát tulajdonképpen így kötődik ahhoz a térséghez, nem csak Égerszöghöz, hanem az akteleki karszthoz, mert a 70-es évek második felében a doktori értekezését, mikor készítette, akkor ezt a témát, ezt a térséget választotta. Doktori értekezése meg is jelent a Debreceni Egyetem néprajzi tanszékének a kiadásában, a Studia Folklorisztika et Etnografika sorozatban az akteleki karszt településeinek a halotti szokásait dolgozza fel. Kunternőről, és itt természetesen Égerszög is, és számos környező település szerepel. Kunternő munkásságával kapcsolatosan érdemes megemlíteni, hogy ő abszolút új kutatási útvonalakat keresett, új módszereket keresett a néprajzon belül. Ő nem úgy tekintett a néprajzra, mint egy letűnő társadalom kultúrájának a statikus leírására, hanem inkább úgy tekintett rá, mint a közkultúra, ami tovább él, változik, de napjainkban is megtalálható ilyen-olyan formában, és ő erre mindig figyelemmel volt a kutatásai során, többek között a halotti szokások vizsgálatakor is.
Na most itt hagyj említsem meg, hogy ugye ő magyar nyelv és irodalom szakos tanárként diplomázott elsőként, aztán néprajzszakos lett, dolgozott a Herman Otto Múzeumban, és volt egy finnországi ösztöndíj, ahol tulajdonképpen neki egy kicsit megváltozott a szemlélete, itt ismerkedett meg a kulturális antropológiával, aminek a kutatási módszerei azt hiszem, hogy addig nem voltak annyira ismertek.
Így van, ez a külföldi ösztöndíj nagyon nagy hatással volt az ő szakmai szemléletére és pályafutására. Finnországban töltött 10 hónapot, ugye majdnem egy évet. Ez abban az időszakban, a 80-as évek elején azért nem volt olyan gyakori, hogy valaki külföldi ösztöndíjat kap, és ráadásul ilyen hosszú időtartamra. És ott ismerkedett tényleg meg a kulturális antropológiával, és hazajöve ő ezt az irányzatot követte, tulajdonképpen a néprajztudományba beépítve, beágyazva próbálta ő ezt, de tulajdonképpen egy új tudományág, vagy egy párhuzamosan működő tudományág bontakozott ki az ő munkásságából. És hát nem véletlenül, először a múzeumban, ugye említetted, a múzeumnak volt ő a munkatársa, a múzeumban ilyen irányú kutatásokat indított, és aztán később, mikor szerveződött egyrészt a Miskolci Bölcsész Egyesület, aztán a Miskolci Egyetemen belül a bölcsészet tudományi kar, ő itt kapott jelentős szerepet, és ő hozta létre, és első vezetője, tanszékvezetője volt a ő általa létrehozott antropológiai, kulturális antropológiai tanszéknek.
1992-től működik ez a tanszék a mai napig, de hát említsük meg az egyébfokú érdekeltségeit és érdeklődését. Azt el kell mondani, hogy volt egy kunternő, aki 1920-ban született, ő az édesapja volt és festőművész volt, grafikus. Ő itt Miskolcon teljesítette ki a munkáját, az ő fia. 48-ban született, és hát fiatalon hunyt el 94-ben, de hát mint fotóművész is számon tartjuk őt.
Igen, tehát művész családba született, az édesapja képzőművészként, illetve tanárként működött. Egyébként előbb Ózdon, és aztán Ózdról került ő Miskolcra, mikor Miskolcon egy olyan kulturpolitikai törekvés kapott szárnyra, hogy az ott letelepedő művészeknek a város lakást ígért, illetve műterem lakást, és ezt számos művész élt ezzel a lehetőséggel, és számos művész megtelepedett a városban, akik jócskán gazdagították a város és a térség kulturális és művészeti életét, értékét. Ezek közé tartozott az idősebb kunternő is, és ebbe a családba született bele az ifjabb kunternő, és ő maga is nagyon jó művészeti adottságokkal, vagy művészi vénával is rendelkezett. Amint már említetted, ő fotográfus is volt, kiállítása is voltak, és nagyon szép fotókat készített. önálló kiállításon is bemutatta ezeket, vagy bemutatásra kerültek ezek a felvételek, de emellett ő maga is rajzolt, tehát édesapja a tehetségét ő is örökölte, de ő igazából nem ezen a téren alkotott nagyot, vagy fejtette ki igazán, nem ez jellemző rá, hanem a néprajz, illetve a kulturális antropológiai tevékenysége. És a temetőkutatás, vagy halott kultusz mellett érdemes megemlíteni a másik nagy témakörét, a parasztfotóknak a kutatását, tehát a vizuális kultúrának a vizsgálatát. Ez is az ő nevéhez kötődik, és a miskolci tanszéket tulajdonképpen úgy szervezte ennek a jegyében, tehát kulturális antropológiai és vizuális, kulturális és vizuális antropológiai tanszék a mai napig is a neve, és hát az egyetemen természetesen a tanszék alapító emlékét és az ő irányzatát mai napig őrzik, és tisztelettel emlékeznek róla. Egyébként az egyetemen két emléke is van Kunternőnek. Az egyik egy kopjafa, amit a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt Bódi László faragott, ő maga is néprajzkutató, kulturális antropológus volt. A másik pedig egy szobor, amit egy neves miskolci művész készített, Jószai Zsolt.
Egyébként az etnográfusok és az antropológusok között van átjárás, tehát használják egymás eredményeit?
Szerintem igen, kevésbé, mint amennyire lehetne, de már csak ilyen személyi érintettségek kapcsán is van átjárás. Hát nem Kunternő, ha csak a Miskolci Egyetemnél maradunk, nem Kunternő az egyetlen, aki néprajzosból lett kulturális antropológus, vagy ezt a kettőt össze tudta kapcsolni. A következő tanszékvezető, Kotics József, ő is néprajz szakot végzett, néprajzkutatóként indult az ő pályája, szakmai pályafutása, és aztán hosszú éveken keresztül a Miskolci Kulturális Antropológiai Tanszéket vezette. Jogos a kérdés egyébként, szerintem lehetne több kapcsolat maga a múzeum és az egyetem között is, és a néprajzkutatók és a kulturális antropológusok között is több személyes kapcsolat, és több szakmai kapcsolat is. De azért valamilyen szinten ez működik.
Nos, hát akkor mondjuk el, hogy Égerszögön hol látható ez az emléktábla, amelyet felavattak, és amelyen beszélgető partnerem Bodnár Mónika mondta az ünnepi ajánlót ehhez az emlékhelyhez.
Igen. Az égerszögi emléktábla, Kunternő emléktábla a közösségi házban, a házon belül látható, ott került elhelyezésre. Máger Ágnes alkotása, tehát így módon megint visszatérünk egy picit Miskolcra. El kell mondani, hogy ez az emléktábla nem most készült. Évekkel ezelőtt elkészült. Máger Ágnes egy ott élő és ott működő, ott dolgozó családnak a kérésére készítette, Tóth György és felesége Marika kérésére készítette ezt az emléktáblát. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy ez a házaspár Budapestről költözött Égerszögre, egyszerűen beleszerettek abba a környékbe, és aztán ott vettek egy házat, később állandó lakhelyük lett, és bekapcsolódtak, illetve hát inkább azt mondom, hogy kovászai voltak, főszervezői voltak a falu kulturális életének. Az opera fesztivál tulajdonképpen onnan indult, onnan nőtte ki magát, Égerszögről indult, és aztán lett Perkupai Opera Fesztivál, de számos egyéb rendezvényük is volt, kiállító helyet működtettek, természetesen nem mint család, hanem létrehoztak egy alapítványt, az Égerág alapítványt, és ennek keretén belül szervezték ők ezeket a tevékenységeket. Művész telepet akartak létrehozni, és volt is ennek néhány megmozdulása, ennek volt vezetője néhány éven keresztül Máger Ágnes, és ilyen apropón szólították őt meg. Ők egyébként nem ismerték Kunternőt, személyesen soha nem találkoztak vele, bár találkozhattak volna, de amikor ők véglegesen Égerszögre költöztek, akkor Kunternő már nem élt, előtte pedig nem volt alkalmuk találkozni, viszont nagyon nagyra értékelik az ő munkásságát, és úgy gondolták, hogy érdemes lenne ott a térségben, és mivel ők Égerszögön élnek, Égerszögön megörökíteni egy ilyen formában is, hogy az odalátogatók, illetve az ott élők is tudatában legyenek ennek.
Igen, tehát és hagyj jegyezzem meg, hogy itt az emlékezetében, Kunternő emlékezetében című tételben találok egy olyat, hogy Tóth György az égerszögi öreg temető Kunternő nyomában. Tehát ő a munkásságát ilyen módon is megőrizte.
Így van. Tóth György eredeti szakmája egyébként tipográfus volt, ő fiatal korában számos könyvkiadónál, lapkiadónál dolgozott, például a Magvető kiadónál, a Zenemű kiadónál, és idős korára, mikor már ők úgy gondolták, hogy ezt a nagy szervező munkát nem akarják, nem bírják végezni, és végül az Égerág alapítvány megszüntették. Természetesen nem ülnek karbatett kézzel otthon, tehát azért a közösség érdekébe továbbra is tevékenykednek, csak egy kicsit kisebb lendülettel. Viszont Tóth György egyrészt lapkiadó, vagy mikor a folyóiratok kiadóinál dolgozott, akkor már nem csak tipográfusként, hanem fotósként is, és újra visszavette a fényképezőgépet, nagyon sokat fényképezett, és elkezdett könyveket kiadni. Részben még az Égerág alapítvány támogatásával, vagy pályázataival, részben, hát konkrétan ez a könyv, a Kunternő emlékére született kötet, ez Égerszög önkormányzat támogatásával jelent meg. Ez a könyv is már korábban megjelent, néhány évvel ezelőtt, de a bemutatására, a nyilvános bemutatására most került sor az emléktábla avatásával egy időben.
Kedves hallgatóink, Bodnár Mónika etnográfussal beszélgettünk Kunternő Égerszögön elkészült emléktáblájáról.